Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Kulin György csillagászati előadását közvetítjük. Az exobolygóktól a marsi életig. A felvétel 1980. szeptember 30-án készült.
Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket! Az érdeklődés középpontjából lévő évad, a 88. évad első előadás alkalmával külön szeretettel köszöntöm dr. Kulin György professzor urat, ami kedves Gyurka bátyánkat, aki voltam kedves itt erre az alkalommal eljött közénk, hogy az általános előadás érdeklődő közösségnek a témával kapcsolatos kérdésekre a választ megadja. De is kérem mindjárt akkor a professzorok előadását megtartani.
Kedves hallgató, mert ő szerencsét egy öreg apádnak Kedves hallgató, az előadás cím ugye a csillagászat az érdeklődés középpontjában. De megvallom őszintén, hogy Hajnáci Jóska barátomon keresztül kaptam négy olyan kérdést, ami ki fogja meríteni az egész előadást. Én bevezetőben csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a cím, amit adtak, ez egy nagyon nagy valóság. Figyeljék meg az összes természettudományt. Mindegyik természettudomány az utóbbi évtizedekben átlépte a Földnek a határait. Átlépte, mert sem a fizika, sem a biológia, sem a földtudomány, meteorológia nem tudta úgy megoldani a problémáit, hogy csak a Földön észlelhető jelenséget és kölcsönhatásokat vegye tekintetbe. Ma már van, minden tudományban van kozmó, asztro, exo előjellel, előszóval, egy tudományág, hát az asztrofizika, az asztrometeorológia, a kozmobiológia, exobiológia, ezek mind arra utalnak, hogy az alapvető kérdéseknél túl kellett menni a Földnek határán. Ez most nem azt jelenti számunkra csillagászoknak, hogy na, a csillagászat megint a tudományos királynője lesz. Egyszerűen egy felismeréssel jutottunk. Az, hogy az ember nem csak ennek a Földnek, és a földi társadalomnak szerves tagja, hanem az egész kozmosznak. Végeredményben itt a Földön minden jelenség, minden energiafajta kozmikus eredetű, abból élünk, kozmikus energiák termelik meg számunkra a táplálékot, a kozmikus energiák hajtják a gépeinket, a közlekedési eszközöket, a háztartási gépeket. A biológia, amely itt a Földön akarta megoldani az élet keletkezését, rájött, hogy nem jó úton járt. Az élet, az anyag életé szerveződése megkezdődött már a kozmoszban, akkor, amikor még sem nap, sem pedig Föld nem volt. Az egész kémiai evolúció felismerése vezetett el bennünket a dolgok lényegének a megismerésére. Ezért nem beszélve arról, hogy az ember most már fizikai testében is kilépett a Földről, ugye űrállomások vannak, keringő mesterséges holdak vannak, űrszondák vannak, amelyek már a naprendszer átszelve el fognak jutni más csillagok környezetébe is. Szóval nem beszélve aztán a társadalmi problémáinkról, az energia problémáinkról. Ma már a modern tervek nem a Földre telepített napfelvevő, napenergiát hasznosító készülékekkel akarják megoldani, jobban kihasználni, jobban napenergiát, hanem keringő, hatalmas, több négyzetkilométer felületű felfogó ernyőkkel akarják a napenergiát felfogni és lesugározni ide a Földre. Úgyhogy ezért valóban az érdeklődés középpontjában áll a csillagászat. De most mondom, rámegyek egészen speciális kérdésekre, amelyeket feltettek, és amelyek azért talán mindenkinek az érdeklődését megérdemlik. Az első kérdés az, hogy hogyan lehet az, hogy már a 4-500 fényér távolságban levő csillagok bolygóit sem látjuk, holott a csillagászat óriás távcsöveivel a fényévek milliárdjaira is el tudunk látni. Ez valóban így van. De mindjárt megkérdezem önöktől. Meg szokták kérdezni, jönnek, milyen messze látunk ezzel a távcsővel. Akkor megkérdezem, milyen messze lát ön a szemével. Hát ez mindig attól függ, hogy mit nézek. Mert egy gyertyának a fényét már 10-20 kilométerről nyilván nem látom meg. De meglátom a holdat, amely 384 ezer kilométerre van, meglátom a napot, amely 150 millió kilométerre van, nem látom meg a Marsnak a két parányi holdját szabad szemmel, de meglátom a több mint 2 millió fényét távolságban levő Andromeda között. Azért, mert a Mars két holdjáról nem érkezik annyi foton fénytestvesztje az emberi szembe, hogy átlépje az ingyert küzdöt, és bennem a fény érzetét keltsen. De az Andromeda többnek a 500 milliárd csillagja együttvéve annyi foton küld, hogy az már átlépje az érzékenység küzdöt, és a szemmel, szabad szemmel látni lehet. Tehát így vagyunk a távcsővel is. Mindig az a kérdés, hogy milyen, akármilyen messze van, és milyen fényes az az objektum, amit nézni akarok. A bolygók megfigyelésénél pedig egyet tudok mondani. Soha még egyetlen egy idegen bolygót senki nem látott, senki ember fiam. A bolygók létezését csak közvetett úton lehet észlelni, és ezt elmondom, hogy hogyan. Itt egy nagyon fontos fizikai tételt kell tudnunk, hogy minden rendszerben, például a Föld-Hold rendszerben is, van a Föld, itt van a Hold, a Hold nem a Föld középpontja körül kerül, hanem ennek van egy közös tömeg középpont, amelyik most még benn van itt a Földnek a belsőjében, ugyan? A felszín felett 1700 km mélyen van ez a tömegközépont, ahogy a bolt kering a Föld körül, e körül a pont körül kering, és e körül a pont körül a Földnek a tömegközépontja is keringést végez. Ha tehát a bolt átkerül a másik oldalra, akkor a tömegközépont ide jön, és a Föld középpontja pedig ide fog kerülni. Na most gondoljuk meg azt, hogy a naprendszer esetében a napnak van 9 nagybolygója. A 9 nagybolygó közül 7 olyan szerepet játszik, csak hogy a nappal együtt alkotott tömegközépont benne van még bőven a napnak a belsejében. 2 bolygó van csak, a Jupiter és a Saturnus, amelyeknek óriás tömege miatt 20 évenként, amikor a Jupiter meg a Saturnus egy vonalban van, akkor a naprendszernek a tömegközépontja kívül kerül a napon. Kívül kerül a napon. Na most, tudjuk nagyon jól, hogy a mi napunk, mint csillag, a Sejusz-rendszernek egyik csillagja, a Sejusz-rendszer középpontja körül másodpercenként 250 km per szekund sebességgel 250 millió év alatt tett egy teljes fordulatot, ami napunk a Sejusz-rendszer középpontja körül. De 10-20 év, 100 év alatt a napunknak ez a mozgása a Sejusz-rendszer középpontja körül teljesen egyenesnek lehető. Na most, a nap írja le ezt az egyenes vonalat? Nem a nap írja, most már nincs mindent a rajzom, mert egyenes vonalat, hanem a napnak a tömegközépontja írja le. Márpedig a napnak a tömegközépontja az leírja az egyenes vonalat, de maga a fénylő pont, az a csillag a nap, ha a Jupiter Saturnus itt van, akkor a napunk ide kerül, és itt lesz a tömegközépont. Ha a napunk a Jupiter Szaturnusz a másik oldalon van, akkor a tömegközéppont pedig ott van, de a napunk akkor itt van. Tehát a napunk, mint fénylő pont, az egyenes vonal mentén egy színus, az hasonló hullámvonalat fog leírni. Na, ezt a hullámvonalat észlelték a csillagászok, 32 fényében, a 16 fényű sugarú körön vagy térszéken belül, 52 csillagot vizsgáltak meg, annál azok közül 8 esetében észleltek ilyen hullámszerű vonalat. Ha pedig jelentkezik a hullámszerű vonal, az azt jelenti, hogy a körül, a csillag körül valamilyen sötét kísérő van. Na de most, ha földméretű bolygója van egy csillagnak, azt semmiképpen nem tudjuk észrevenni, mert a föld és a napnak a közös tömegközéppont az mindig benne marad még a nap belsejében, távolon nézve, tehát egy parányi kis ponton belül van a tömegközéppont. Na most, mondom sorban, az egyik legérdekesebb ilyen csillag az 5,9, majdnem pontosan 6 fényi távon szerve levő Barnard csillag, vagy Nyír csillag, az, amelyik most még közeledik is hozzánk. Ennek felfedezték ezt a hullámvonalát, sőt a hullámvonal elemzéséből arra lehet következtetni, hogy nem csak egy, hanem több Jupiter méretű, vagy Jupiter még nagyobb tömegű bolygója is van a Nyír csillagnak. Nézzük csak meg, hogy egy távoli, értelmes lény, ha vizsgálna a mi naprendszerünket, mit tapasztalna? Először azt tapasztalná, hogy a napunknak a csillagok között leírt útja hullámvonal alakú. Azonnal feltételeznék, hogy a napunk körül Jupiter tömegű égites, sötét égites bolygó kerül. És pedig egy 20 éves periódus van. Tudnék, a Jupiter meg a Szaturnusz 20 évenként áll együttállásban, 20 évenként fejti ki mindig ezt a hatását, együttes hatását a napon. De hogyha nekik még jobb műszereik vannak, mint amilyen nekünk van, akkor azt tapasztalnák, hogy ez a hullámvonal, ez két hullámvonalból tevődik össze, egy 12 éves és egy 30 éves periódusú hullámból tevődik össze ez a hullám. Ezt a hullám analízisát gyönyörűen ki lehet mutatni. Tehát a napnak nem csak egy óriás bolygója van, hanem van egy 12 éves keringésű, ez a Jupiter, és van egy 30 éves keringésű, ez pedig a Szaturnusz bolygó. De földméretű bolygónak a kimutatása még a legközelebbi csillag esetében nem sem lehetséges. Úgyhogy az, hogy a jövőben hova fog fejlődni a bolygókutatás, csillagok körül feltételezett bolygóknak kutatása, az mindig csak a műszerek mérési fontosságától függ. Itt is ebben a megvizsgált 52 csillag közül, vagy 8-nál találtak hullámvonalat, nagyon sok hullámvonal annyira finom, hogy alig lépik túl a mérés műszernek a fontosságát. Tehát nem vagyunk egészen biztosan, minden nyolc csillagnak van bolygórendszere, mert azt jelenteni, hogy a mi térségünkben 52 közül 8, jóval több mint 10%-a csillagoknak bolygórendszerrel rendelkezik. Ez sok tudós elfogadja, sok tudós vitatja, azt mondja, hogy esetleg mérési pontatlanság is közre állhat. Hát ez volt az egyik kérdés, amit feltettek. Értsük meg tehát, hogy értelmetlenné válik az a kérdés, hogy távcsőben milyen messze látunk. Ha mondom, szabad szemmel is ellátok 2 millió fényű távolságra, és távcsőben ellátok, nem látom meg, esetleg egy kis távcsőben nem látom meg a Holdon a 20-30 km átmérő krátereket, de meglátok, kérem szépen, meglátok egy több ezer vagy tízezer, vagy több millió fényű távolságban levő extra galaxis. Mindig attól függ, hogy mi az, amit nézek, mennyi foton szűr az emberi szembe, és a szembe érkező fotonok elégséges ahhoz, hogy a látás érzetét kiváltsák. A második kérdés, a csillagászok szerint a sok millió fényévre levő extragalaxisok 100-150 kilométer másodpercenkénti sebességgel távolodnak tőlünk. Ezek szerint tehát azt kérdezik, hogy mi is egy ilyen szédítő sebességgel rohanunk, űrhajón élünk. Igen, kérem. Azt kell tudomásul venni, hogy amikor mi egy égitesnek a sebességét megállapítjuk, akkor mi mind magunkat nyugvónak tekintjük. Mindjárt. Mi itt ülünk egy szobában, és úgy érezzük, hogy nyugalomban vagyunk. De Budapest szélességén, illetve Fehérvár szélességén a föld forgása miatt másodpercenként a föld kb. 330 km-es sebességgel forog. Tehát hangsebességgel megyünk, mihez a föld középpontjához irányítva. Nem érzünk belőle semmit. Pedig hangsebességgel szágulunk csak a föld forgása következtében. Aztán, hát ha a föld középpontjára vonatkoztatjuk a mozgásunkat, akkor ilyen szélítő sebességgel fordul. De az egész föld kering a nap körül. Majdnem 100-szoros nagyobb sebesség, 30 km per szekundum sebességgel szágulod a föld a nap körül. Ebből sem érzünk semmit. Na most a vonatkoztatási rendszer a napnak a középpontja volt. De a nap is mozog, mint említettem, a teljes rendszer középpontja körül másodpercenként 250 km-es sebességgel. Még 10-szer nagyobb sebesség. Ebből se érzünk semmit. A múlt század elején, amikor kezdték bevezetni a vonatot, mindenütt, kétségbe se mondták az orvosok, mi lesz itt, tehát az emberi szervezet nem bírhatja ki ezt az őrült 25-30 kilométeres sebességet. Hát elszédül az embert. Hát kérem szépen, a sebességnek abszolút semmi hatása nincs, semmi fizikai, sem pedig biológiai hatása nincsen. Vagyis úgy mondjuk ezt fizikailag, hogy a nyugalomban levő és a hozzá képest egyenletes sebességgel mozgó rendszerben minden fizikai jelenség egyformán zajlik le, és nem is lehet eldönteni, hogy melyik mozog és melyik áll, és melyiknek mi az abszolút sebessége. Mindenki áldozata volt már annak az érzéki szalvozásnak, hogy a pályaudvaron ülünk a vonatban, na indulni kéne már vonatnak, és azt érezzük, hogy elindultunk. Pedig nem, még mindig állunk, csak a szomszéd színen levő vonat indult el. Hozzá képest, mintha mi elindultunk volna. Szóval az a helyzet, hogy a sebességnek önmagában semmire semmi fizikai hatása nincsen, sem pedig biológiai. Gondoljuk el, és ez a, mondjuk a, még a Galilei és a Newtoni elv, de a modern fizika szerint gondoljuk meg azt, hogy vannak üstökösök, amelyek napközelben 1000-szer közelebb kerülnek a naphoz, mint naptávolban. Ez azt jelenti, hogy napközelben 1000-szer nagyobb sebességgel száguldanak, mint naptávolban. Fel kell tehát gyorsulni annak az üstökösnek, amíg a nap közelébe ér, de ha rajta ülnénk, vagy rajta laknánk ilyen üstökösön, mi ezt a gyorsulást sem vennék észre. Szabad pályán, gravitációs erőtérben a gyorsuló mozgás, az elliptis, parabola, hiperbola pályán van mozgás teljesen egyenértékű a egyenes vonalú tehetetlenségi mozgásnak. Na most tehát az a helyzet, hogy mi csak mindig a sebesség változást érezzük meg itten a Földön. Ha az autóbusz áll és hirtelen megindul, vagy megbizonyos sebességgel és hirtelen lefékez, abban a pillanatban előre bukunk, vagy hátra bukunk, azt szerint, hogy milyen irányú a lassítás, vagy a gyorsítás. Csak azt érezzük meg, de magát a sebességet a semmiképpen nem érezzük. Na most kérem szépen, ez a világegyetemben való tágulásnak. Jelenleg valóban az a helyzet, hogy a legnagyobb távolodási sebesség, amit észlelhetünk, az 240 ezer kilométer másodpercenként. Ez pedig már 90%-a a fénykerülési sebességünk. Csak hogy az a helyzet, hogy én most azt mondom, hogy hozzám képest ilyen sebességgel távolodik. De ha én elmennék oda, abban a pillanatban azt a helyet venném nyugvónak, és azt találnám, hogy ahhoz a helyhez képest a mi földünk és a mi tejútrendszerünk távolodik ezzel a sebességgel. És ez egy roppant érdekes és sok fejtörés fog okozni önöknek, mindnyájuknak. Egy olyan világban élünk, amelyben a fizika alaptörvényei szerint nem lehet kijelölni sem abszolút sebességet, sem pedig abszolút középpontot. Nézzék, amikor az űrhajós, itten Budapesten vagy Csehelyérváron kimegyünk, az csillagos égbolt alá. Pontosan egy világegyetemnek a kellős közepén érezzük magunkat. De elmentek a holdutasok, ők felnézve azért, ők is magukat pontosan a középpontban érzik. És ha elmennénk az Androméda ködre, több mint 2 millió fényévtávon, onnan megnézzük az eget. Ott is pontosan egy gömb alakú kupolának a középpontjában éreznék magunkat. És az, ami most már nehézség. Úgy mondjuk a fizikában, hogy izotróp ez a világ, vagyis nincsenek kitüntetett irányok. Most tessék elgondolni azt, hogy egy olyan világban élünk, amelyiket mi mindig valami gömb alakú térnek képzelünk el. Csak ennek a gömbnek nincsen sem középpontja, sem pedig perempontja. Mert ha az elképzelt perempontra mennék el, és onnan néznék körül, megint a középpontban érezném magamat. Ez az az új modern fizikai világkép, aminek még bennünk nem alakult ki a szemléleti formája. Nem tudjuk elképzelni. Legfeljebb úgy hasonlítgatjuk a dolgokat mondjuk egy gömbfelülethez, tehát egy görbült síkhoz, de a görbült teret magát még nem tudjuk megérteni szemléletesen. Mert a görbült síkot azt meg tudjuk érteni. Ugye azt mondjuk a síkra, hogy az egy végtelen világ. Végtelen világ. Egy pontnak a helyzetét két koordináta meghatározza. Ez a kétdimenziós világ. De hogyha a sík elkezd görbülni a harmadik dimenzióban, lesz belőle egy gömb, kapok egy olyan világot, most csak a gömb felülete gondoljanak, aminek nincsen külön a gömb középpontja, csak a felülete gondoljanak. És volna egy lény, amelyik olyan lapos lenne, hogy csak ezen a felületen tud mozogni. Ez az ő világa. Az bármely irányba elindulna, örök időkig járhatná körbe ezt a felületet, és minden pontja középpontnak tekinthető. Akárhonnan elindulna el, mindig ugyanoda visszajuthatna a végtelenség. Na, tehát a kétdimenziós sík belegörbül a háromdimenzióba, az a végtelen kétdimenziós világból lesz egy véges, de határtalan világ. Hát hiszen pontosan meg tudom mondani, hogy négyzet pi a felszínen a gömbnek. Pontosan négyzet centiméterre meg tudom mondani, mennyi a gömbnek a felszíne. Tehát egy darab síkból lesz ez a végtelen világ. Úgy mondjuk, hogy véges, de határtalan világ. Most amióta tudjuk, hogy ez a tér is görbült, vagyis itt, ha elindítok egy nyílegyenesen szénsugarat, az is a benne levő anyag miatt kénytelen elgörbülni, és egyszer visszatérni önmagába, és az idők végezetéig járna ezt a görbült teret. Erre a világra is azt mondjuk, hogy véges, de határtalan világ. Tehát nem mondjuk már, hogy végtelen, numerikusan végtelen, számokkal kifejezhető módon végtelen. Keressük pontosan, hogy hány gram anyag van ebben a véges, de határtalan világban. Eddig azt mondtuk, hogy 10 az 56-on gram körülbelül, vagy 10 a 80-on proton. Ennyi van ebbe a belátható világegyetemben. Lehet, hogy most a tömeg megváltozik, majd arról külön fogok beszélni. Tehát nagyon is véges. 10-15 milliárd fényév a sugara. Én annyinak látom, annyinak észlelem. De mégis határtalan világ, nem tudunk belőle kilépni. Most jön egy nehezebb probléma. A neutrinókkal kapcsolatosan, ha aktuális manapság a csillagászat, és a közérdeklődés középpontjában az egész világon, minden fizikus és csillagász számára, akkor éppen ez a neutrinó probléma. A neutrinót 1931-ben Pauli osztrák fizikus fedezte fel, és pedig természetesen nem úgy, hogy meglátta a neutrinót. Nem látott senki foton se, proton se, elektron se, csak tulajdonságaiból ismerjük, hogy léteznie kell. Na, a neutrinóra úgy következett Pauli, hogy bizonyos atommag átalakulási folyamatoknál, amelyekre bizonyos energia mennyiség volt szükséges. A kölcsönhatások lefolyása után megszámolt, vagy megmért energia mindig kevesebb volt, mint amennyit befektettek. Vagy amennyit a folyamat igényelt. Azt mondta Pauli, kell lenni egy energiatolvajnak, egy láthatatlan új elemi részecskének, amelyik ellopja az energiának egy részét. Később aztán ezt a részecskét, amiről már Pauli tudta, hogy nem lehet sem pozitív, sem negatív töltése, mert akkor kölcsönhatásba lépett volna a protonnal, vagy az elektronnal, elektromágneses kölcsönhatásba, tehát semlegesnek kell lenni. És az INO képző, az a kicsinyítő, neutron már volt, ugye, proton méretű, a neutrino, hát kisebb, semleges részecske. Fermi nevezte ezt a neutrinónak ezt a részecskét. Na kérem szépen, miért került annyira az érdeklődés középpontjába ez a parányi, láthatatlan részecske? Először is bizonyos tulajdonságait már ismerték, hogy rendkívül nagy átható képessége van, éppen amiatt nem nagyon parányi, és nincsen elektromos töltése, tehát a töltött részekkel nem lép kapcsolatba. Úgyhogy mindaz a neutrino jóformán pár kivételtől eltenyül, amelyik a napnak a gyomrában keletkezik, egy 1.400.000 km átmérő égi test gyomrában keletkezik, az átjárja a nap egész testét, egy néhány akasztán, kijön a térbe, éri a Földet, a Földön átmegy, szinte akadály nélkül is megy tovább a térben. Hát mennyi ez a neutrino? Annyit tudunk a fizikából, hogy atommag átalakulási folyamatoknál képződik a neutrino. Általában minden atommag átalakulásnál. Hát a napnak a belsejében másodpercenként 700 millió tonna, 700 millió tonna egyenlő 7x10⁸ tonna egyenlő 7x10⁴ gram hidrogén alakú átvédén. Hát kérem szépen! Mivel egyetlen egy gramban 6x10⁷ proton van, a Földnek a keresztmetszete kereken 1.400.000 × 10⁸, még mindig annyi marad, hogy a Földnek a keresztmetszetén, másodpercben, minden másodpercben 100 milliárd neutrino halad át. Tudják, mennyi ez a 100 milliárd? Ha valaki meg akarná számolni, ami egy másodpercben keresztül megy a testben egy 10 centiméterén, másodpercenként számolva éjjel-nappal 3000 esztendeig kellene számolni. Ennyi a 100 milliárd. Hát ennyi neutrinó halad keresztül mindnyájunknak a testén négyzetcentiméterenként is másodperc. Na most ilyen Pauli még feltételezte azt, hogy a neutrinó annak nincsen nyugalmi tömeg, majd ezt is megmagyarázom. És hogy fénysebességgel haladni. Na kérem szépen, mi az, hogy nyugalmi tömeg? Régebben csak nyugalmi tömegről beszéltünk. Azt mondottuk, itt van ez a nagyító, vagy itt van ez a mikrofon. Ebben van bizonyos számú molekula, vagy atom, azoknak az összessége adja ki a tömegét. Einstein óta tudjuk, hogy a tömeg, M tömeg és az energia, az mindig együtt jár ezzel a kapcsolattal. Aminek energiája van, a tömege is van. Ha egy tömeggel energiát közlök, akkor megnő a tömege. Ezt úgy tessék érteni, hogy egy nagyon pontos mérlegen lemérnek egy kilogramm vasat 0 Celsius fokon, és akkor felhevítik 500 Celsius fokra, a mérleg ugyanazt mutatja. Mert nem elég pontos a mérleg. De ha pontos lenne a mérleg, akkor lebillenne, mert a befektetett 500 Celsius fokos hőmérséklet energiájával megnőtt annak a vasnak a tömege. Vagy egy test itt van nyugalomban, és én a testet mechanikai energiát közlök vele. Eldobom nagy sebességgel. A nagy sebesség miatt megváltozik a tömegem. És pedig sokszor igen nagy mértékben. Az a kérdés, mennyire közelítik meg a fénynek a teredési szemességét. A megnőtt tömeg az egyenlő a nyugalmi tömeg osztva négyzetgyök 1 mínusz V négyzet per C négyzet. Csak annyi matematikát kérek most. Ha a V elérni a C-t, akkor V négyzet per C négyzet egyenlően 1-jel, 1 mínusz 1 az 0, akármit osztok nullával, az végtelen. De ilyen nincs, hogy egy test elérje a fénysebességét, csak megközelíti. Ha például jön egy kozmikus sugárzás, amelynek a sebessége, ez elég gyakori energia kozmikus sugarasnak ér 10-16 elektronból. Ezt kérem szépen már körülbelül 16-17-9-esre megközelíti a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fénysebesség. Majdnem fénysebesség. És hogy egy kozmikus sugárnak mennyi a sebessége, mennyi az energiája, a tisztán csak attól függ, hogy hány 9-esre közelíti meg a fénynek a sebességét. Na egy ilyen kozmikus proton, annak a tömege már 20 milliószorosára nő. 20 milliószorosára. Tehát a nyugvó tömeg mindig a rendszeremhez képest, az ez most nyugvó. Persze, hogy nem nyugszik ez a krétese, hiszen tudjuk nagyon jó, hogy van neki földforgása miatt mozgásenergia, a napkörű mozgásnak, a tejútrendszerű mozgás miatt van neki mozgásenergia. De itten ebben a rendszerben ezt most nyugalmi tömegnek nevezem. Csak ebben a rendszerben fellépő gyorsulási sebességek és hőenergiát, meg egyéb energiát számítom hozzá ehhez a nyugalmi tömeghez. Na hát úgy gondolta Pauli még, hogy az elektron ugyanúgy létezik, mint a foton, ha meg tudnám állítani, akkor nem lenne tömege. Nincsen nyugalmi tömege. A fotonnak nincsen nyugalmi. A foton nem létezik másképpen, csak 300.000 kilométeres sebességgel légüres térben. Vízben csak 200.000 kilométer a sebesség az igaz. Na most tehát azt jelenti ezt, hogy feltételezték, hogy az elektronnak nincsen nyugalmi tömege. Hogy? A neutrinónak. Most kérem szépen, az újabb szenzáció az, hogy nem egy irányba, hogy Amerikában, vagy Szovjetunió, egyesen A Szovjetunióban és Amerikában a fizikusok szinte egyidejűleg mutatták ki különböző kísérletekből, hogy a neutrinónak igenis kell lenni tömegének. Na kérem szépen! A fizikában van egy érdekes dolog, ott például a tömeget nem mindig grammal mérjük. Nem grammal mérjük, hanem energiával. Az Einstein-féle képlet alapján a tömeget át lehet számítani. Tehát azt mondom, régebben azt mondottuk, csak azt mondhattuk, hogy a protonnak a tömege, nem proton, egyenlő 1,6×10^-24 engram. Egy kvadrillamot gram. Ma viszont azt mondjuk, hogy egyenlő körülbelül, majd egész pontosan 10^9 elektron volt. Egy milliárd elektron volt. Ez a protonnak a tömeg. Az elektronnak a tömege, m elektron, az 1000 körülbelül egyenlő 1836-tól kisebb, mint a körülbelül 10^-27 10^27 gram. Most viszont azt mondjuk, hogy egyenlő 500 000 vagyis 5×10^5 elektron. Na most a kísérletekből azt mutatták ki, hogy az elektron, vagy ha a neutrinónak a tömege, az legfeljebb 1/10000 m elektron, vagyis egyenlő körülbelül 50 elektron volt. Mert ennek a 10000 az 50. Ezt mutatták ki. Ha még érdekel valakit, egy elektron voltnak megfelel körülbelül nagyjából 10^-32 engram. Na most az izgalmas a dologban az, most tessék jó figyelni, ami szenzáció. Amikor az ősrobbanás történt, akkor egyenlő számúnak kellett lenni a neutrinóknak meg a fotonoknak. A fotonnak nincsen nyugalmi tömege, de van neki tulajdonított tömeg az egyenlő emszerkénizet alapján. Tehát az is részlet a gravitáció. Ha ugyanannyi volt a neutrinok száma, mint a fotonok száma, és most kiderül az, hogy a neutrinónak a tömege körülbelül 50, inkább mondjuk, hogy 26 és 46 elektron volt között van a tömege. Ez azt jelenti, kérem szépen, mivel a fotonok és a neutrinok száma 100 milliószorosa annyi, mint az elemi részeknek, mint a protonoknak a száma. Ezt tessékom meg igen. A látható anyag, amiből felépül ez a test, minden felépül, ugye protonokból, neutronokból és elektronokból áll. 100 milliószorosa több a fotonok száma. De mivel nincs neki nyugalmi tömege, nem számít. De számítani fog az, hogy a neutrinónak nyugalmi tömege van, és egy neutrinó szárul, beleütközik valamiba, és ott marad a tömege. Kiderül, kérem szépen, hogy a világegyetemet alkotó neutrinók, annak 100 milliószoros elemi részek, még 100 milliószoros a több neutrinóknak az összömege, az egész világegyetem anyagának körülbelül 90%-át teszi ki. 99%-át. Nem akarom itt a számításokat végezni, minden nagyon egyszerűen következik. Na most kérem, mit jelent ez? Két olyan nagy problémánk van, amire választ nem tudtunk adni. Az egyik az, hogy vannak nagy extragalaxis halmazok, amelyek együtt vannak, pedig az észlelt csillagok számából következhetett tömeg, gravitációs ereje ezt a csillaghalmazokat nem tarthatná össze. És mégis együtt vannak. van valami hiányzó tömeg, ezzel mindig számoltak, és nem tudták, hogy hol keresték ezt a hiányzó tömeget. Ha most kiderül, hogy az extragalaxisokban és annak a terében levő neutrinó egyszerűen megemeli duplájára legalább a gravitációs hatású tömegeknek a mennyiségét, magyarázatot kap az, hogy az extragalaxis halmazok együttnak maradnak. Majd három probléma van, a másik az utóbbi éveknek egy nagy, izgalmas szenzációja volt, és pedig az, hogy a nap belsejében feltételezzük, hogy kétféle lehetséges folyamat folytán, vagy a szén ciklus folytán, vagy a proton-proton ciklussal, amíg egy hélium mag keletkezik, egy vagy két neutrinó keletkezik. Akkor ezeket a neutrinókat ki kell tudni mutatni itt a Földön, hiszen átszágulnak a naptestén meg a földtestén. Dél-Dakotában egy elhagyott aranybánya mélyén csináltak egy nagy, 45 ezer literes szén tetrakloridból nagy edényt, és kiszámították azt, hogy ha egy neutrinó beleütközik abba a szén tetrakloridba, akkor egy radioaktivitás folytán, azt hiszem argon, vagy nem tudom milyen keletkezik. Azt pedig ki lehet mutatni, műtetni. A szomorúság az volt, hogy sokszorosan kevesebb neutrinó észlelt ez a dél-dakotai neutrinó csapda, mint amennyit elméletileg számoltak. Hát akkor nagy kétségbeesés volt, talán a nap nem is működik állandóan, időnként leáll az a belső atommágja, és már beszéltek minden dologról, hogy mi lesz a napnak a sorsa. Na most azonban az újabb felfedezések azt mutatták, hogy nem csak egyféle neutrinó van. Egy proton bomlik neutronna, akkor lesz belőle kérem szépen protonból egy pozitív töltésű neutron, és egy pozitív töltésű antielektron, vagyis pozitron, de még egy neutrinó is. Ez az elektron-neutrinó. Na most van aztán az elektronhoz hasonló, de nagyobb tömegű elemi rész, a pion, az is fel tud bomlani műonra, műmezonra, ott is keletkezik egyfajta neutrinó, ez egy másfajta. A műon is tovább bomlik és letermel egy elektron-neutrinom és egy műon-neutrinom. Aztán a legújabban felfedezhető, hogy a tau részecske, és egy elemi részecske, annak a bomlásából is keletkezik egyfajta neutrinom. És ezek nem egyformák. Az a műszer, amelyik a Dél-Dakotában észleltek, az csak az elektron-neutrinókat tudta volna kimutatni, mint legnagyobb energiájukat. Na most aztán jött a döbbenet, hogy hát építsünk olyan detektorokat, amely mindenfajta neutrinót ki tud mutatni. Nem is itt volt a bit, hanem az, hogy a kísérletek azt mutatták, hogy ez a különböző energiájú neutrinók egymásba át tudnak alakulni. Az elektron-neutrinóból lehet műon, meg tau-neutrinó, és így tovább. Azoknak már kisebb az energiája, azt már nem mutatja ki a dél-dakotai. Szóval az a helyzet tehát, hogy a napfizika szempontjából egy megnyugtató választ kaptunk. Megnyugtató választ kaptunk az extragalaktikusok, halmazoknak a együttmaradására, és az, ami most még legfontosabb, az, hogy nyílt vagy zárt világban élünk. Most azt látjuk, hogy az extragalaktikusok szédítő sebességgel rohannak egymástól, távolodnak egymástól. Most az a kérdés, hogy ez folyamatosan egy irányba tart-e, vagy pedig az egész anyagmennyiség gravitációs ereje lefékezi ezt a szétfutást, visszafordítja, és akkor megint lesz egy nagy szétbum. Most kérem, az a helyzet, hogy eddigi mérési eredmények. mivel ez az egész jelenség, az egész világegyetem szerkezete attól függ, hogy mennyi lesz benne levő anyagnak az átlagos sűrűsége, és erre nézve csak olyan szélső határokat kaptak, amelyben mind a három vagy négyfajta világmodell, tehát a zárt világegyetem, az örökké táguló, a pulzáló, vagy oszcilláló, vagy stabil világegyetem, vagy egy darabig táguló, aztán megáll. Nem tudtuk eldönteni, mert nem ismertük teljes pontossággal a világegyetem anyagi sűrűségét. De most, hogyha hozzá tudjuk számítani az elemi részek alapján számított világegyetemi tömeget, tömeghez a neutrinó tömegét, akkor már átlépjük azt a kritikus határt, és úgy néz ki, hogy egy zárt vagy pulzáló világban élünk. Tehát nem fog végtelenségig, nem fognak széljelre fülni az extragalaxisok, visszafordulnak, lefékeződnek, és majd ki is számították, körülbelül 100 milliárd év múlva ilyen periódusban követik egymást a nagy bummok. Vagyis ugye valamikor a ma látható világ ilyen összes anyaga egy parányi helyen volt, lősrobbanás előtt, ez most széjjel robban, csillagokká, csillagrendszerek kialakult, ezek szét tudnak, egyszer visszafordulnak, megint találkoznak, megint lesz egy lősrobbanás, és ez így megy az idő végezetéig. Most már vízente is halad határán van március 21-én a földpolgás tengernek az irányú. Annyira hittek benne, nem tudom, elmondtam már, egy nagyon kedves anekdóta van, Trinker 20 csillagász égi mechanikus volt, hát bajol vagy német ember volt, hát szeretett úgy kimenni a város teremére sörözgetni barátaival, és amúgyottan beszélgetnek, beszélt a precesszióról, és beszélt a plátoni évről, mert ezt a 26 ezer éves periódust nevezik plátoni évnek, Pláton filozófusról nevezték el. És ott látta Trinker 20, hogy a kocsmáros nekidül az ajtók félfának, és tágra mered szemekkel figyel. És ekkor belerendült a Trinker, hogy hát tudjátok, barátok, 26 ezer esztendő múlva, ugyanezeken a székeken, ugyanebbe a terembe, ugyanilyen poharakból itt fogjuk inni a sört. Jó, hallgatja ezt a kocsmáros, mennek el, búcsúzkodnak, Trinker kezet fogadni, hallottam, mit mondtam, nézem, most nem fizetek, majd 26 ezer év múlva kifizetek. Számára ugyanúgy egy leszünk. Bocsánat, professzor, ne tessék elfelejteni, 26 ezer évvel ezért ugyanezt mondtam. Na kérdezzük. De például Bakvainak a csillagfejtés könyvét olvas az ember, ő is teljesen a hatása alatt volt még ennek a plátoni évnek. Ő úgy magyarázza, hogy az emberiség kultúr korszakait és a csillagképek határozták meg. Hát tudjuk nagyon jó, hogy volt bikakultusz, volt koskultusz, volt halakultusz, kereszténység, a halakultusz, amit úgy nézni tovább. És azt mondotta Bakvai, hogy ezek a kultúrkörök 26 ezer évenként ismétlődnek, de ez spirálisban mindig egyen magasabb fokon. Tehát vissza fog jönni a bikakorszak, a koskorszak, a halakorszak, de mindig magasabb szinten. Most egy nagy baj van ebben az egész okoskodásban. Azt tudnélik, hogy a bikakorszakot nem a bika csillagkép okozta, hanem az akkorikor asztrológusai adták a kornak a bika szimbólumot. Mert hiszen márciusban a bikában volt a tavaszpont. És mindig az asztrológusok adták egyéb kultúrkörnek a szimbólumát. Kereszténység idején a halak. Ha igaza lenne annak, hogy a csillagképeknek ilyen átformáló ereje van, akkor a kiváltott kultúrákat nem csak a földközi tenger tájéken kellene megtalálni, hanem Afrikában is, meg Amerikában is. Azonban ott semmi jele nem volt annak, hogy az Európában volt, meg Ázsiában kiszerzve volt dikakultus, és így tovább. Na szóval tovább menve. Ezt nevezik tehát lunisoláris precessziónak. Van aztán másfajta precesszió. Ennek semmiféle klimatikus hatása nincsen. A föld tengelye az ekliptikához 66,5 fokkal hajlik. Tehát a keringő földön mindig pontosan ugyanazok az éghajlati övek, mindig 26 az éven belül mindig azok lesznek. Semmiféle klimatikus hatása nincsen. Van azonban egy másik fajta precesszió, aminek igenis vannak klimatikus hatásai. Gondoljuk meg azt kérem szépen, hogy a nap körül keringő föld nem egy pontban van, csak azért mondom ezt hasonlóan, jobban megértsük. Hanem az anyaga széljel lenne otthon az egész körpálya mentén. Akkor mint egy gyűrű keringetne a napnak, a földnek a tömege a nap körül. Na most mivel a nagybolygók nem ugyanabban a síkban keringenek, mint a Föld, ezért a nagybolygók együttes hatása az lenne, hogy ezt a Föld pályát fordítsa be az ő síkjukba. Ez már azzal jár, hogy a jelenleg 23,5 fokos ekliptika is egyenlő hajlásszöge. Egy 40,000 éves periódusban 22 fok és 24 fok között változni fog. Hát miért van ennek klimatikus hatása? Egyszerűen azért, hogyha sikerülne valóban a napnak, meg a holdnak, meg a bolygóknak a nappályába belesímíteni a Földnek a pályáját, egyenlítőt, akkor azt jelenti, hogy megszűnnének az éghajlati övek. Nálunk itt Magyarországon örökös tavasz lenne. És a földrajzi övek határoznák meg az éghajlati öveket. Minél kisebb tehát a hajlás az egyenlítőnek és a ekliptikának, annál inkább mennénk efelé a kiegyenlített klíma felé. Azonban csak 22 fokig megy, aztán visszafordul, felmegy megint 24,5 fokra. Mi lenne akkor, ha 24 fok tovább nőne egészen 90 fokig? Vagyis azt jelenti, hogy a Föld tengelyforgás tengelye belefeküdne a nappálya síkjába. Ez az Uránus bolygó esete. Akkor azt jelenti, hogy itt a Földön minden évben minden földrajzi átmenne a sarki klímán, a mérsékelő és a trópusi klímán. Az élet szűnne meg. Ilyen szélsőséges hatásai lennének az ekliptika elfeldülésének, ha az menne a 0-tól 90 fokig. De ez a szerencsénk, hogy ez nem történik meg, ez egy periódikus jelenség, 40,000 évenként billeg az ekliptika, egy ilyen 2,5 fokos szöggel. Na most, ahogyan a Föld pálya síkját igyekednek a nagybolygók beforgatni a saját síkjukba, ugyanez van a Holddal is. Mert a Holdnak van egy 5 fokos hajlása a Föld pálya síkjához. Ugyan a napnak a legmagasabb állása nyáron 23,5 fokkal van az egyéni egyenlítő fölött. Télen pedig mínusz 23 fokra van. A Hold ehhez képest 5 fokkal hajlik, tehát a Hold lehet 5 fokkal magasabban, mint a nap, és 5 fokkal alacsonyabban, mint a téli nap. Tehát a Hold pályát is igyekszik a nap és a Föld beforgatni a saját szikjába. Ez a precessziós idő azonban csak 18,6 esztendő. Nálunk a Földön a tavaszpont van március 21-én, ugye, és 26,000 év alatt tér újra vissza a csillagképek között megint ugyanabban az égi helyzetben. A Holdnál ez 18,6 év alatt következik. mivel pedig láttuk azt, hogy a lumiszoláris, vagy a hold és a nap által alkotott recesszióra igen nagy mértékben hatással van a hold, megmondom azt is, hogy hogyan. A precessziónak az ívé értéke 51,40 íg másodperc, ebből 30 íg másodperc a holdnak a tervére irányosít. Tehát mindaz a változás, hogy a hold libeg, a pályája libeg, ráíródik erre a 26,000 éves precessziós körre, minden 18-as centiméter kipkézettség keretkezik. Aztán változik a holdnak a távolsága a naptól meg a földtől is. Azokat a hatásokat, amelyeket a holdnak ezek a változások okoznak, nutációnak nevezik. Nem érdekes, tehát az írjuk, akkor mindig a gyépíról mutációt szokott írni. Nutációnak nevezik. Tehát, ahogy leírja a földnek a tengert, a 26-es periódus, egy 18,6 éves kipkézettség jelentkezik rajta, ezt nevezzük mutációnak. Hát kérem szépen, tehát van a lunisoláris precesszió, van a planetáris precesszió, van a hold pályának egy precesszió, amit mutációnak nevezünk. Hát ilyen bonyolult ez a világ, amiben élünk, kérem szépen. Na most milyen következményei vannak ennek a precessziónak? Jelenleg a kis gömbce utolsó csillagja a sarcsillag. Egy fokra vagyunk tőle. Most még közeledik az égi pólus a sarkcsillaghoz, 2100-ban lesz a legközelebb, a valóságos északi pólus, a jelenlegi sarkcsillag, a 28 íg másodperc lesz. Utána távolodni fog. 4000 eszendén múlva a Cetus csillagképnek a gamma jelzési csillagja lesz a sarkcsillag, 14000 év múlva pedig a Véga. A Líra csillagképnek az a gyönyörű csillagja, ami nyári éjszakákon ragyog, általában minden szerelmes pár azt szokta a saját csillagának választani. Hát de hát nagyon sok aki, mert mondom, általában ezt szokták választani. Na most milyen következménye van még? Mivel a pólus helyzete változik, változik a horizont által kivágott égbolt is, lesznek cirkumpoláris csillagok, amelyek eltűnnek részben a látóhatárunkon. A másik oldalon pedig feljönnek olyan csillagképek a látóhatárunk elé, amelyek eddig soha nem voltak láthatók, illetve 26 éves periódusban mindig láthatók. Úgyhogy egy sereg új csillagképet fognak majd látni az utódaink, amikor a precesszió úgy döntének a Földnek a forgásmenetét, hogy a jelenleg soha a látóhatárunk felé nem kerülő csillagok is a látóhatár fölé kerülnek. Na kérem szépen, ezek a legfontosabb dolgok, egyetlen dolgot kihagytam még, az azért mondom most el, mert hát ha igazam lesz, akkor mondják, az öreg Kulin megmondta már Fehérváron, ez a neutrinókkal kapcsolatos. Ugyebár a neutrinóknak a jelenlétét úgy lehet kimutatni, hogy atommag átalakulások folytán keletkezik, de viszont, ha egy neutrinó nekiütközik egy elemi résznek, az esetleg széjjel robbantja, új elemi részek keletkeznek. Na most az, amire szeretném felhívni a figyelmüket. A neutrinók iszonyatos mennyiségben bombázzák az emberi szervet is, az örökítő sejteket is. Tudjuk nagyon jó, hogy azt a folyamatosságot, amit az életben tapasztalunk, hogy az a borostyán gőbe zárt leszke ugyanolyan ma is, mint 20 millió évvel ezelőtt volt, ez a DNS molekuláknak a változatlansága okozta. De muslita van 500 féle már, ez a mutáció napon követ. Kutya egy fajta volt, most már 500 fajta kutya, vagy ez 500 féle kutya van. Ez mind a mutációnak következik, örökítő sejtekben azoknak az atomok bekövetkező parányi változásokat utódokat hoznak létre. Azt akarom tehát elmondani, mivel eddig a neutrinót nem tudtuk csapdába ejteni, én csak elméletileg következtetek rá, mivel ez egy tényleges fizikai hatás.
vagyis egy neutrinó véletlenül eltalál egy örökítő sejtet, annak a DNS molekulát, abban valamilyen változást okoz. Képez egy pozitron, vagy nem tudom mit csinál, egy radioaktív elemet képez, az már másfajta utódot fog létrehozni, az a DNS molekula, mint amilyen az elődje volt. Tehát igenis a következő modern biológiának tekintetbe kell majd venni, hogy mióta az élet kialakult 3,5 milliárd esztendeje, nem csak az elektromágneses sugárzások, korpuszkuláris vegyi hatások, hanem minden bizonnyal a neutrinóknak is szerepe volt abban, hogy a törzsfejlődés így alakult, ahogyan alakult. Én ezt most kimerem mondani, mert ez nagyon komolyan átgondolt fizikai tények, amikkel pedig nem számolt senki. Mondtam biológusnak, és azt mondja, Gánti Tibornak mondta, jó, hogy Gyurka bácsi, de hát hogy mutassuk ki? Mondom, nem arról van, Tibor, csak tele vagytok olyan problémákkal, amiket nem tudunk megoldani. Nem tudunk megoldani. Akkor, amikor a megoldáshoz törekszünk, akkor vegyünk tekintet ezt a szempontot is. Van egy ilyen hatás is, ami eddig még biológusok nem vettek tekintet. Hát mint ötletet mondtam, de nem olyan fantázia, mint amit általában a filmeken szoktunk látni, hogy a lehetetlenség fantázia, hanem megvan a tudományos alapja. Hát kérem, ezek voltak az én mondani valam, amennyiben van még kérdés, nagyon szívesen válaszolok.
Ez a holddal kapcsolatban, régi-régi életi tudományban olvastam, hogy a hold sokkal közelebb is volt a földhöz, mint most. Vagy milyen határt váltott ki akkor? Mondjuk ki az árapálya, olyan erős árapály képződött, hogy elöntött a földet, minden földet, akkor visszavonult az alma hasonlót.
Hát nézem, nem tudjuk egészen nyomon követni a holdnak a múltját. Mert volt olyan elmélet, hogy a hold a földből szakadt ki. Nem, az újabb vizsgálatok ezt nem igaz. Azt mondták, a csendes óceán fenekéből, abból a bazalt tömegből lett a hold. Megvizsgálták a holdbeli bazaltot, nem azonos a szerkezete, mint a földbeli bazaltot. Nem a földanyagába változik. Na most kérem szépen, a számítógépekkel visszaszámított múltja a holdnak, azt mutatják, hogy a múltba visszamenve volt idő, amikor a hold messzebb volt a földtől.
Mint most.
Volt, amikor közelebb volt hozzánk. De mondjuk nem volt annyira közel, amennyire egyesek feltételezik, mert hogyha, erről nem akarom beszélni, a rosszféle veszélyzónáról, ha a hold átlépte volna, hogy egyszer megközelítene a föld közepétől a 18.000 kilométeres távolságot, akkor a föld árapá erei széjjel morzsolták volna holdat. Széjjel morzsolták. Ilyen közelségben tehát biztosan nem volt. És a régi misztikus írások írnak a Kenu holdról, meg nem tudom, hogy több hold is volt a földnek. Erre nincsenek tudományos. De a számítógépes eljárásokkal azt az eredményt kapjuk, hogy a föld befogta a holdat. Befogta. A további sorsa az lesz, amit a Nóra Lati bácsi említett komment, hogy jelenleg a hold által keltett árapály fékezi a Földet, minden nap 4×10⁸, vagyis 400 millió másodperccel minden nap hosszabb. Minden a holnapi nap 400 millió másodperccel hosszabb lesz, mint a mai. És ez így megy már hosszú ideje, tehát azt jelenti, hogy egyre kevesebb lesz az állandó időtartamúnak, mert évben a napok száma. Biológiai, mészvázas állatokból tudjuk, hogy ezelőtt 400 millió esztendővel, egy mai hosszúságú esztendőben több mint 400 nap volt. Most már 365 nap. Meddig megy ez? A Darwin, ez a csillagász, nem a biológus csillagász, kiszámolta azt, hogy a legnagyobb lelassulása az lesz, hogy a egy nap tart, a mai egy nap tart, 55 napig fog tartani. Most gondolják, 55 napig tart egy nap, abból tehát, hogy azt mondja azt jelenti, hogy akkor 17 óra alvás, 17 óra munka, 17 óra pihenés, 17 nap. 17 nap munka egyfolytában, 17 nap pihenés, 17 nap. Nem, akkor 17 mai napig fog tartani az, ami ma most nem korosztályi tart. Hát ma tudod, nézze, én nem azt tapasztam, azt tapasztam mai fiatással még aztán 8 órát is nézni, nem tudom. Hát akkor mi hogy tanácsod már meg azt, hogy 17 órát, 17 napot kellene, nem órát, 17 napot kellene egyfolytában dolgozni. Tehát gyerekek, 17 óra összeg egyfolytában az iskolában ülni. De már szóval ez lesz a minimum. Akkor a Hold eltávolodik olyan messzeségbe, akkor a Hold 55 nap alatt fogja megkerülni a Földet. 55 nap alatt. És aztán, amikor visszafordul, akkor uralkodóvá lesz a nap által okozott árapályára, és akkor a Hold közeledni fog, egyre közeledni fog, és a számítások szerint sok milliárd év múlva, amikor talán már a Földön nem is lesz élet, a Hold megközelíti ezt a veszélyességi zónát, és darabokban robbanva csinál egy gyönyörű szép Szaturnusz gyűrűt hasonló gyűrűt a Föld körül. Igen.
Tesszük.
Mit? Hogy sárga volt? Az nem a Hold volt, hanem a földi légkör okozza. A földi légkör nagyon nagy elszínezését, néha aranyat, vérpirosan, miért nyugszik le a nap, azt jelenti, rúgidő lesz holnap. Ez egy nagyon érdekes népi tapasztalás, a gyönyörű sárgás fejére ragyogó nap mennyre, még általában száraz idatot sárgásan nyugszik le, de néha egészen vörös. A levegőben levő por és páratartalom miatt a vörösödik el a napnak vagy a holdnak a színe. Úgyhogy ez a légkörnek egy érdekes hatása, hogy a napfényben levő összes színek között el vörös, narancs, sárga, zöld, kék, indigo, ibolya színekből szétszórja a rövidebb hullámú sugárzásokat, az adja az égboltnak a szép színét, és átengedi legfőképpen a vöröseket. Ha valaki még nem tapasztalta, figyelje meg, vannak olyan világító reklámok, ahol két szín változatja egymást, piros és kék. Ha derült az ide, akkor egyszer már látjuk a piros és a kék színeket. De ha egy kicsit párás az idő között, akkor a két szín nem látjuk, csak a vöröset. A vörös szín, tehát átmegy a párán is, ezért van az, hogy légvében, aki még emlékeznek, persze a jelenlevő hölgyek nem emlékezhetnek, de mi öreg férfiak a legutóbbi háborúban, légitámadás idején az akadályvilágítást kicserélték, kérem szépen, kékre. Az autóknak a stopplámpája nem piros volt, hanem kék volt. Mert a kéket magasból nem lehetett volna látni, de a pirosat meg lehetett volna.
Köszönöm.
Mondjad ki.
A csillagászatban működik, van egy ilyen új hír, ez a csillagász volt egy gyűjteményt a Szaturnusnak, pontosan a Hold őskörre kritikus határát illetően. Na most a tudósok véleménye szerint az anyag nagyjából megegyezik a holdbeli tektikek anyagával. Tehát nagy a valószínűség, hogy onnit származik. Na most számításokat végeztek a keletkezésére, majd ugyanazt a föld kiszentifikálta az elmúlására. Na most a másik érdekesség az, hogy ennek a maximum és a minimuma, tehát a keletkezésének az elmúlása megérzik a különböző földtörténeti korszakokkal, illetve annak biológiai változásával, tehát a faunák, flórának a mutációjával, változásával. Ez egy újabb tudományos magyarázat most. Nyilván később többet hallunk majd róla, de elég érdekes, vajon mi a véleményem.
A technikák azok valóban rejtélyek, rejtélyes, kicsi rejtélyes, mert állítólag kétszeres megolvadásnak a nyomait lehet rajta felfedezni. Én még nem hallottam arról, hogy az a pár másabb százak a tonna tektit, ami a Földön található, az képezhetett volna egy vízvíz a Föld körül. Vannak Moldavit, az Ausztráliát és nem tudom, pár ilyen hely, zárt terület, ahol ezeket a tektiteket fel lehet szerezni. De az, hogy ilyen nagy tömeg, én még erről nem hallottam. Nem hallottam. Szeretném azt mondani általában mindenkinek, ha nyugodtan akar élni. Ha olvas valami új szenzációt, akkor úgy mindig úgy fenntartással fogadja. Különösen, ha napilapok írják. Fenntartással fogadja. Na, várj itt, mit mondanak rá majd az okosok. De hogyha minden ilyen szenzáció odafigyelünk, akkor igazán nem fogunk tudni eligazodni ebbe a világban. Én még sokkal nem. Most például meg fog jelenni az Élet és Tudományban a dinoszauruszok pusztulására. Egy Nobel-díjas professzornak az elmélete nálam volt lektorálásra. Az ő számítása elmélete szerint abban az időben egy 20 km átmérő égitest rohant a Földnek. A felszabadó energia ezeket az óriás 20-30 méter méretű 100 tonnás óriásokat elpusztította, mint ezzel magyarázza a dinoszauruszoknak a pusztulását. Félretettem magamnak, eltettem az agyamba, mint egy érdekes dolgot, de a következőket gondoltam. A dinoszauruszok kipusztultak, hozzá feltételezzek egy 20 km átmérő égitestet. Összeütközött a Föld. Nem fordított lenne a logika. Helyesen? Megtalálnak egy nyomot a Földön, amit egy 20 km átmérő égitest okozott. Kiszámítanak a hatását, és akkor mérlegelnék, hogy milyen hatása lehetett az élő világon. Na de ez a 20 km testnek a becsapódásáiről semmit nem ír az elmélet. Tehát egy fordított logika van. És a másik dolog, amit meg kell jegyezni még. Minden eddig ismeretlen, vagy meg nem magyarázott jelenségre, mindig, amikor egy új felfedezés történik a fizikában, a csillagászban, azonnal azon a magyarázat. Itt van ez a Tunguz jelenség. Sok expedíció volt. Soha nem volt, a különböző expedíciók nem mondtak más, csak azt, hogy vagy egy kis bolygó, vagy egy istökös mag ütközött össze a Földet. Erre. Akkor felfedezték az antianyagot, megjelentek a nagy szenzációk. A Tunguz meteort egy antianyagból álló test okozta, ami iszonyatos energiára robbant ki. Hát csak itt megint arra nem gondolnak, hogy hát egy antitest végig a tejútszeren keresztül, hát hogy jöhetett el ide a Földet? Hát az már régen szétcsogázódott. Na, azon kívül, mikor felfedezték, amikor a Mars opozíció volt, akkor homoktenger, homokfelhő borított az egész Marsot, nem lehetett jól látni a képződményeket. Rá két évre, 58-ban, amikor újra Mars közelségben, vagy földközelben volt a Mars, akkor szintén alan amerikai csillagász a színképelemző készülékeben a vörös tartományban felfedezett bizonyos vonalakat, amelyik azt mondotta, ez a marsos vizsgálat, ez a marsbeli életnek a jele. Egyéslenés volt, elterjedt az egész tudományos világban, de fenntartással kellett fogadni, mert jöttek mindjárt az ellenvélemények, hogy hát ha azok a mikróbák vagy élőlények a magas légkörben vannak, és azok okozták ezt a színképi elvonulását. De azóta új megfigyelés nem történt a Földről, amelyik a marsbeli életet igazolta volna. Úgyhogy azért kell mondom nagyon vigyázni, hogy azt mondjuk a csillagászatban, egy megfigyelés, nem megfigyelés, két megfigyelés, már fél megfigyelés, három egyező megfigyelés, az már igen, az már igen, az már valami. Arra, oda már oda kell figyelni.
Akkor a nagy bízbenget is háromszor kell megfigyelni?
Hát még egyszer sem figyeltünk meg, de szeretném a következőt, de hát... Hát persze, hogyha 26 ezer évenként újra így együtt leszünk, akkor egy pár 26 ezer évenként csak kivárunk valahogy. Hát köszönöm a figyelmet.
Hát köszönöm, hogy van Zúrát, hogy még kérdésen lenni, amelyben azt, Nagyon szépen megköszönöm, professzornak igazán kimerítő válaszolt a kérdéshez. Úgy hiszem, aki a kérdést adták, és közöttünk vannak, megkapták a kimerítő választ. Köszönjük szépen.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Kulin György csillagászati előadását közvetítettük. Az exobolygóktól a marsi életig. A felvétel 1980. szeptember 30-án készült.